Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ezt szívből elénekelhetjük és hihetjük is, hogy a kegyelemben részesültünk, különben egyáltalán nem is lennénk itt ma este. Nektek, mindannyiotoknak jó dolgotok van, bármikor leülhettek és hallgathatjátok, hagyjátok magatokat elárasztani Isten áldásával. Nekünk pedig előre kell mennünk és szolgálnunk kell. A szolgálni szó kifejezésnek is megvan maga jelentősége. Nem azért vagyunk itt a fronton, hogy uralkodjunk, vagy szabályokat állítsunk fel, hanem azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk, hogy segítsük egymást, hogy erősítsük, hogy vigasztaljuk, hogy új bátorságot merítsünk. Hiszen erre mindannyiunknak szüksége van ebben az időben. Aki ezt nem ismeri el, az nem őszinte önmagához. Egy olyan csodálatos ígeszakaszt hallottunk, és minden alkalommal újra és újra el vagyunk ragadtatva látni, hogy Isten milyen módon a prófétákon, a zsoltárokon, Isten embereink keresztül már az Ószövetségben előrevetítette az egész üdvösség történetet. Egészen addig az időpontig, amikor az Úr eljön és felállítja az ő trónját, és uralkodni fog, mint király. Ez még előttünk van, de meg fog történni olyan bizonyosan, ahogy Isten kijelentette. A Zakariás 9-ben áll bizonnyal írva, nem, hanem a Zakariás 19. fejezetének 9. verse. Rögtön azonnal az Úr lesz a király, és az ő neve lesz az egyedüli. Ez az idő eljön, és már nincs messze. Teljes őszinteséggel kiálthatjuk egymásnak, amit az Úr mondott nekünk. Amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok bekövetkeznek, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. És hálásak vagyunk Istennek, hogy az idők jeleiből felismerhetjük, hogy közel van az idő. Igen, itt a Zakariás 14.9-ben ez áll írva, akkor az Úr lesz az egész föld királya, vagy az egész föld felett a király. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen, és az ő neve az egyetlen egy. De el kell olvasni a 4. verset is ezzel kapcsolatosan. Azon a napon a lábaival az olajfák hegyére lép majd, amely Jeruzsálem előtt van kelet felé, és az olajfák hegye meg fog hasadni, és így tovább. És akkor az 5. vers utolsó része, akkor eljön az Úr, az én Istenem, és vele együtt az összes szentek. Isten emberei látták ezt. Ők szemük előtt látták. Profétáltak, Isten szelleme indította őket kimondani és leírni, amit írtak. Azon a napon az olajfák hegyére fog lépni a lábával. Akkor nem úgy jön el, mint az ember fia, hanem úgy jön el, mint Isten az Úr. Akkor eljön az Úr, az én Istenem, és vele együtt az összes szentek. Most egy kicsit zavarban hozhatnálak benneteket, de nem akarom, mert nem ezért vagyunk itt. De ha felolvashatok egy verset, csak remélem, hogy megértitek, mert tanszerűen nem tudunk most részletesen elmélyedni benne. Máté 25, a 31. vers. Ám de amikor eljön az ember fia az ő dicsőségében, és vele együtt az összes angyalok, akkor leül az ő dicsőségének trónjára. Akkor azonnal össze lesznek gyűjtve előtte az összes nemzetek, és ő szétválasztja őket, mint ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Akár azt olvassuk, hogy emberfia, akár azt, hogy király, vagy úr, vagy Isten, kiről van szó? Egyenesen tovább olvashatom. Először is a 31. versben az áll, hogy emberfia, és a 34. versben ez áll, akkor a király azt fogja mondani a jobbján állóknak: jöjjetek, ti, akiket megáldott az én atyám, vegyétek át örökségül azt a királyságot, amely a világ megalapítása óta számotokra lett előkészítve, vagy fenntartva. Minden beteljesedik a maga idejében, az Úr visszajövetele, a Krisztusban elaludtak feltámadása, ami átváltozásunk, vagy átalakulásunk, és a közös elragadtatás. Minden beteljesedik Isten terve szerint. Ezt elhihetjük, mert előttünk van, és mert Isten megígérte nekünk az ő ígéjében. Nos, mi a helyzet a mi személyesítünkkel, hogy Isten velünk is célba érjen, hogy kegyelmével teljes mértékben felkészítsen bennünket, és hogy egy felékisített mennyasszonyként mehessünk eléje. Ha az általános hitről van szó, akkor mindannyian érintettek vagyunk. De ez esetben az általános hit nem elegendő, hanem a nagyon személyes hitre van szükséged, neked is és nekem is. Szükségünk van arra a hitre, hogy te, hogy én, hogy mi egészen személyesen belettünk illesztve Istennek eme nagyszerű programjába. Ki tudja ezt elhinni? Amen. Ki tudja ezt elhinni? Hogy te magad valóban erőfeszítés nélkül, hogy meg vagy győződve róla, a te szívedben tudod, én is közzéjük tartozom. Én is egy vagyok azok közül, akik egyelmet talált. Én elég sokszor elmondtam már, Isten nem azért nyilatkoztatja ki nekünk az ő szavát és az ő akaratát, hogy reményt ébresszen bennünk, és aztán ott hagyjon minket hosszú orral állni. Soha és soha sem. Isten igazságossága abszolút és biztos, bizonyos. Isten egy jogos reményt ébresztett bennünk, elhelyezte azt belénk. Nem okosan kitalált meséket követtünk, hanem az íge hirdetést, és kegyelemből megmaradhattunk az íge keretein vagy határain belül. És ez az íge szakasz, amit a vasárnap reggel szemügyre is vettünk, és ami még mindig foglalkoztat, amikor János azt mondja és írja: az igazság, amely bennünk van, örökké bennünk marad. Nem ma rendelkezünk vele, és holnap nem, hanem az örökké valóságig, amit Isten cselekszik, az az örökké valóságra szól. Itt a 96. Zsoltárban feltűnik nekünk, hogy az van intézve hozzánk: énekeljetek az Úrnak egy új éneket. Ki énekelhet egy új éneket az Úrnak? Először is csak az, aki új életet kapott, aki egy új tapasztalatot szerzett Istennel. Valaki vállalkozott arra, hogy hídat építsen az Apostolok Cselekedetei második fejezetéhez, ahol az emberek új nyelveket kaptak, hogy elmondhassák az új dolgokat, amelyeket Isten tett, vagy kijelentsék, ahogy a Szellem adta nekik. De hiszen Isten volt az, aki megtette, és ő újra meg tudja tenni, mert ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Énekeljetek az Úrnak egy új éneket. Nekünk megvan az ígéret: egy új szívet akarok adni nektek, egy új életet, egy új és bizonyossággal bíró szellemet, egy új éneket akarok a szátokba helyezni. Isten mindezt megígérte. Nos, azért vagyunk itt, hogy higgyünk neki, azért vagyunk itt, hogy befogadjuk. Átvegyük azt, amivel ő már megajándékozott bennünket, nem majd jövőbenileg, hanem már is megajándékozott vele. Énekeljetek az Úrnak, ti mindannyian, az egész föld. Énekeljetek az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek az ő üdvösségét nap, mint nap. Néha nehéz, de hadd tegyük a kezünket a szívünkre. Vajon katasztrófába fordítja Isten az ő üdvösségét? Vajon elveszi-e Isten, adja-e és elveszi-e soha és soha sem? Úgy van, hogy hirdethetjük nap, mint nap a mi Istenünk üdvösségét, amelyben részesedtünk. És ahogyan akkor mondta, ma üdvösség érkezett ebbe a házba. És Ézsaiás próféta pedig azt írja, minden nép meglátja az üdvösséget, amely a mi Istenünktől származik, és a föld minden szeglete. Igen, miért is ne? Hiszen Isten megígérte, és meg is fogja tenni. Ha elolvasunk néhány verset a 94. Zsoltárból, Istennek ugyanaz az embere mély nyomorúságában szinte az Úrhoz kiáltott, és a 17. versben azt mondja, ha az Úr nem lett volna a segítőm, a lelkem már a csendes földön lakott volna. Valahányszor azt gondoltam, hogy megbotlik a lábam, vagy meginok, a te kegyelmed, Uram, mindig támogatott engem. Hát nem csodálatos dolog ez. Valahányszor azt gondoltam, hogy a lábam megtántorodik, megcsúszik, nem fog többé működni. A te kegyelmed, Uram, mindig támogatott engem. Nem te támogattad magad, és én se támogattalak téged. Istenünk kegyelme az, ami körülvesz, hordoz bennünket, támogat, megtart minket. Aztán az van írva a 19. versben, az aggodalmaim vagy gondjaim sokaságával a keblemben. Mindig annyira örülök, hogy ezek az emberek őszinték voltak, és Isten igazságosságával kezelték a dolgokat, és kimondták azt, ami foglalkoztatta őket, hogy mi is, akik ugyanabban a testben vagyunk, ugyanilyen helyzeteken kell keresztül mennünk, hogy mi sem maradjunk vigasztalás nélkül. Aggodalmaim és gondjaim sokaságával a keblemben, vigasztalásait felüdítették a szívemet. Hiszen tudjátok, hogy vannak olyan időszakok az életben, amikor az emberi vigasztalás már nem célra vezető. De amikor elcsendesedünk az Úr előtt, és arra gondolunk, hogy mit tett ő értünk, és sok másokért, milyen kegyelem és milyen üdvösség ért minket, akkor azt kell mondanunk, Uram, te támogatsz engem, te hordozol engem, a te kegyelmed körülvesz engem, lábam nem inog meg, még a sok aggodalmaim ellenére sem, ami a keblünkben van. Néha azt gondoljuk, hogy nem tudunk tovább menni. Hányszor mondtuk már, nem bírom tovább. És ha visszatekintünk, mennyivel több teherrel lettünk még megterhelve azután, amikor már folyton azt mondtuk, Uram, elég volt, többé nem bírok elviselni semmit. És mégis adódott még mindig hozzá. És ki látja előre a végét? Csak az Úr. De éppen ő mondta azt, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ő volt az is, aki azt mondja nekünk minden gondotokat, ő rávessétek, mert ő gondoskodik rólatok. Én tudom, hogy ez könnyebb olvasni és mondani, mint megtenni, de hitben, valóban hitben is Istenre feltekintve teljesen elcsendesedünk, és azt mondhatjuk, Uram, előttbe viszem az életemet, a szükségleteimet, a gondjaimat, mindenemet, ami vagyok, itt vagyok neked. Tégy belőlem valamit, mert többet nem tehetek magamtól. Tedd belőlem azt, ami neked tetszik, és ő bizonyára meg fogja tenni. Talán nem akkor, amikor te gondolod, de amikor eljön az ő ideje, akkor határozottan. Zsoltár 96.3. Beszéljetek az ő dicsőségéről a nemzetek között, minden nép között az ő csodálatos tetteiről. Igen, eljön az óra, amikor Isten megdicsőíti magát Izraelen, és megmutatja az ő hatalmát minden nemzetek előtt. Ahogy megvan írva Ezékiel prófét a 38. fejezetében és a Szentírás más részeiben. És tudatára ébrednek annak, hogy az Úr az Isten. A harmadik vagy negyedik versben aztán ezt olvassuk. Mert nagy az Úr, és felmagasztalás illeti, több tiszteletet, félelmet tanúsítani iránta, mint minden más istenek iránt. Más istenektől egyáltalán nem kell félnünk, mert másról azt mondja zsoltáros vagy egy próféta, hogy van szájuk, és nem tudnak beszélni, van szemük, és nem látnak, van fülük, és nem képesek hallani, van lábuk, és nem tudnak járni. Ezek az emberek alkotta dolgok, és semmilyen értelmük nincs. Az Úr az, aki megteremtett minket, ő adta belénk az élet leheletét, és nem csak azt, hogy a földön élünk, hanem szellemi, isteni életet is adott belénk, mert talpra állított bennünket, a hit lábaira, és mi is, mint az Ószövetségben Isten emberei, teljes bizalommal lehetünk az Újban, és teljesen bízhatunk az Úrban. A 7. versben ez áll írva, áldozzatok az Úrnak, ti népek, nemzetségei, áldozzatok az Úrnak tiszteletet és felmagasztalást. Ajánljátok fel az Úrnak az ő nevének tiszteletét. Minő csodálatos ígék! Mi már most felmagasztalhatjuk az ő nevét. És elég sokszor olvastuk és hivatkoztunk itt erre az ígére, hogy az egész világ meg fog hajolni azelőtt, akit megvetett, és semmibe vett. Minden nyelv vallani fogja, hogy ő az Úr, az Atyaisten tiszteletére. Ajánljátok fel az Úrnak az ő nevének tiszteletét. Ajánljátok fel áldozataitokat, és jöhetek be az ő előcsarnokába. Vessétek le magatokat az Úr előtt, szent díszben, remegjetek meg előtte az egész föld. És akkor jön a dicsőséges bejelentés. Jelentsétek ki a nemzetek között, hogy az Úr a király. Akkor elérkezett az ideje. Akkor közhírététetik a hirdetés, és minden nemzet el fog jönni, hogy hódoljon a seregek urának. Igen, a királyok elhozzák az ő pompájukat és dicsőségüket Jeruzsálem városába. Mindez éppen azért fog megtörténni, mert Isten megmondta az ő ígéjében. Legyen, hogy új bátorságot merítsünk, új reményt, új hitet, és adjunk hálát az Úrnak érte, és így folytatódik. És az egész föld kereksége úgy megszilárdul, meg nem inog, megítéli a nemzeteket azzal, ami illeti őket. Röviddel ezelőtt szemügyre vettük ezt itt. Itt nem az utolsó ítéletről van szó, hanem a nemzetek közötti bíráskodásról. És ez még az 1000 éves békebirodalom előtt lesz. Elolvastuk-e akkor az ígét Ézsaiás második fejezetéből? Szerintem igen, hiszen szemügyre vettük itt. Ézsaiás második fejezete összefüggésben van azzal az ígével, amit itt a zsoltáros mondott. Ő meg fogja ítélni a nemzeteket ítéletük szerint, aszerint, ami megilleti őket, és az egek ujongani fognak, a föld ujongani fog, a tenger zúgni fog, és minden, ami benne van. Az Ézsaiás második fejezetének második versében ez van írva. A végidőben fog megtörténni, hogy az Úr templomhegye szilárdon áll majd a hegyek tetején, és felmagasztosultan a magasságok fölött. Akkor majd az összes pogány nemzetek vagy népek odaáramlanak hozzá, és sok nép özönlik majd oda mondván, gyertek, hadd vonuljunk fel az Úr hegyére, a Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról indul majd ki a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr, és a Jákob istenének háza lesz a háza. Akkor majd ítéletet fog tartani a nemzetek között, és igazságot szolgáltat sok nép között, és kardjékat szántóvasakkal kovácsolják, és a Láncsa hegyét metszőollókká. Egyik nép nem emel majd kardot a másik nép ellen, és nem edzik többé magukat a háborúra. Jákob háza, kelj fel, hadd járjunk az Úr világosságában. Ó, milyen dicsőséges nap lesz az, de mielőtt eljönne az a nap, eljön a dicsőséges reggel. A nap előtt eljön a reggel. A nap... A reggellel együtt felvirad a nap, dicsőséges reggel, amikor Jézus eljön. Halleluja! Ó, akkor elhagyjuk. Bocsánat a szóért, nem inkább lenyelem ezt a földet. Elhagyjuk, és akkor átmegyünk az Úrhoz. És amikor majd visszajövünk, már rendezett lesz minden. Akkor már nem lesz többi az ördög, és az oroszlány és a bárány együtt legelészik. Akkor 1000 évig békesség lesz. Isten az Úr igazságot fog szolgáltatni a népek között, igazságot fog tenni, és akkor a kardok szántóvasakká kovácsolódnak, a Láncsa hegyek pedig metsző ollókká lesznek kovácsolva. Ma még minden előkészületben van, de majd azon a napon, és jegyezzétek meg ezt az ígét, a végidőben fog bekövetkezni. Ha nagyon világosan akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, az utolsó napok végén fog megtörténni, hogy az Úr templom hegye szilárdan, megalapozottan fog állni minden hegy tetején, minden magaslat fölé emelkedve, és minden pogány nemzet oda fog áramlani, és sok nép fog oda seregleni. És az egyik azt fogja mondani a másiknak, gyertek, hadd menjünk el együtt az Úr házába, Istenünk hegyéhez. Mi pedig mindezt az új Jeruzsálemből fogjuk végignézni. Hiszen a mennyasszony nem a régi Jeruzsálemben lesz, ahová a királyok elhozzák az ő dicsőségüket. A mennyasszony az új Jeruzsálemben lesz, mert ez a mennyasszony lakhelye örökre. Ez az oka annak, hogy a mennyasszony az új Jeruzsálembe kerül, mert még az egek is össze fognak hengeredni, és egy új ég és új föld lesz. De az új Jeruzsálem már nem kell megújítva legyen. Oda nem lépett be az ördög, és soha nem is fog tudni belépni. Ez a mennyasszony lakóhelye. A mennyben ugyanott volt, hiszen ott lázadt fel, ott követte el a nagy lázadást, és ezért a menny tisztátalan lett, és meg kell legyen újítva. De a régi, az új Jeruzsálembe a régi sátán soha nem fog belépni, ebben biztosak lehetünk. Azt fenntartotta a vőlegény a mennyasszonynak. Lehet, hogy ez egy 20. századi kifejezés, de még mindig igaz. A vőlegény ezt tartogatta szeretett mennyasszonyának. És erről a Jelenések könyve 21. fejezetében olvashatunk. Ebben vagy abban az új Jeruzsálemről van szó. És az van itt írva, igen, remélem, igen, itt van. Jelenések könyve 21. fejezet, 10. verse. Igen, talán a 9. vers utolsó része is. Jer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És felragadott erre fel engem a szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem az Istentől az égből leszálló szent várost, Jeruzsálemet, Istentől kifolyólag, Isten dicsőségével ékesítve. A második verset elolvashatjátok, és láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint alá száll az égből, Istentől kifolyólag, feldíszítve vagy felruházva, mint az ő vőlegényének felékesített mennyasszony. Ez a mi otthonunk, ez a mi hazánk, ez az a hely, ahol lelkünk vőlegényével leszünk. De ide a régi Jeruzsálembe összegyülekezzik Izrael népe és mindazok, akik megmaradnak minden nemzetből. Akkor újra elültetik a szőlős kertjeiket, és aki ezt teszi, élvezni is fogja annak gyümölcsét. Nem úgy lesz, hogy az egyik megműveli, a másik pedig elveszi tőle. Nem, akkor békesség lesz. Erről olvashattok az Ézsaiás 65-ben. De vissza idehez az ígéhez. Akkor az Úr ítélni fog a nemzetek között. Igazságot fog szolgáltatni és gyakorolni. És rögtön azután lesznek a szántóvasak, vagyis a kardok szántóvasakká, és a dárdahegyek metszőkésekké lesznek átkovácsolva. Minden olyan csodálatosan, harmonikusan illeszkedik egymáshoz, hogy hitben csak egy kérést tehetünk. Uram, tégy minket készek ki arra, hogy mindebben részt vehessünk. Üdvös és szent állapotban van az, akinek része van az első feltámadásban. Mi tényleg mindent meg kellene tennünk, hogy ne csak hívők legyünk, hanem hogy részt vegyünk, ott legyünk, amikor az Úr visszajön, hogy hazavigye az öveit. És kegyelemből ezt is meg fogja tenni mindannyiunk esetében, ami szükséges ahhoz, hogy beléphessünk az ő örömébe. Ha akarjátok, még elolvashatjátok magatoknak ugyanezt az ígét Mikeásban, de szinte olyan, mintha Ézsaiás prófétából le lett volna másolva. Itt pontosan ugyanez áll a Mikeás 4. fejezetében. És lészen a napok végén, hogy az Úr templom hegye a hegyek tetején vagy csúcsán szilárdan meg lesz alapítva, és a magasságok fölé emelkedik. Szinte úgy tűnik, mintha Mikeás Ézsaiás prófétából másolt volna. Nem. Én hiszem, hogy ez nem is volt szükséges. A proféták különböző időkben éltek, de ugyanazt az Isten szolgálták, ugyanannak a Szent Szellemnek az ihletésében részesültek. Ugyanabban az ígében osztoztak meg, amelyek hozzájuk intéződött, és mégis egy dolog mindig két vagy három tanúvallomáson alapszik, hiszen Isten nem csak egyszer beszélt mindarról, ami valaha is eldőlt az ő üdvösség tervében, hanem többször is beszélt róla, tanúságot tett róla, majd így szólt az ő népéhez: ti vagytok az én tanúim, és én vagyok a ti istenetek. A továbbiakban ez áll az első vers utolsó részével folytatódik, hogy minden magasság fölött felmagasztosultan, akkor a nemzetek seregleni fognak hozzá, és számos nép felkerekedik majd, és azt mondja: gyertek, hadd vonuljunk fel az Úr hegyéhez, Jákób istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és hogy az ő ösvényein járjunk. Nos, talán még mindannyian el tudjátok olvasni a harmadik verset, de felismerjük, hogy miért mennek oda, hogy Isten tanítsa őket. Miért gyűlünk mi itt össze? Hogy Istentől legyünk tanítva, hogy Istentől áldást nyerjünk, hogy tudomást szerezzünk az ő ígéiről, hogy megismerjük az ő akaratát, és hogy azt mondjuk: Uram, itt vagyunk, taníts te minket, mutasd meg nekünk az útat, amelyen járnunk kell. A tanítás az Úrtól fog jönni, nem csak akkor, hanem már most is, hozzánk intézően, a harmadik vers. Akkor majd sok nép között ítéletet fog tartani, és messze távoli hatalmas népeknek igazságot szolgáltat. Akkor fogják kardjaikat szántóvasakká kovácsolni majd, és így tovább. Igen, Isten kijelentette. Itt még az is írva áll, igen, jó, hadd nézem még a negyedik verset szemüveggel, vagy szemüveg nélkül, mindkettő rosszul megy, de a negyedik vers lesz az. Mindenki a szőlőtőkéje és a fügefája alá ül, és senki sem ijeszti meg őket. A seregek urának szája megígérte, vagy a seregek urának szája jelentette ki. Halleluja! Ő megígérte. Micsoda jótékonyság lesz ez. Mindazok az emberek, akik akkor még életben maradtak és kitartanak, és akik a végsőkig átmentek bizonyos szenvedéseken, és minél tovább fog tartani, annál rosszabb lesz. Biztosak lehetünk benne, hogy az ördög most, mielőtt a menyasszony elragadtatása sor kerülne Isten népe között, és aztán mielőtt az ezer éves királyság létrejönne, tényleg mindent a feje tetejére fog állítani, de akkor aztán levettetik. Levettetik. Ahogyan József mondta akkoriban, vagy ahogyan Júdának írt levélben találjuk megírva, nem akarok semmi káromlót mondani, még az ellenségről sem, hiszen Isten őket is elrendelte valamire, talán azért, hogy próbára tegyen minket. Ez is része Isten tervének. De amikor ő levettetik, akkor én is nevetni fogok, egészen biztosan. Amikor az arkangyal elkapja, megragadja és ledobja, akkor én is örülni fogok. Igen, és előtte is örülhetünk már. Ne legyetek mindig olyan komolyak. Én magam is az vagyok minden útaimon. De amikor ilyen gondolatok olvasunk, akkor hadd örüljünk, hogy közel a vég. Ez a cucc és ez a görcs nem tart örökké. Az Úr majd hazahoz minket, és megfizet az ellenségnek. Mi felmegyünk, ő pedig levettetik. És akkor a dolog el lesz intézve. Erről mindannyian olvashattok a Jelenések könyve 12. fejezetében. És egyébként Branham testvér is olyan szépen elmagyarázta az első pecsétben. Itt az van írva, akkor bekövetkezett a nagy csata Jelenések 12:7. Ekkor egy harc keletkezett a mennybe, Mihály és az ő angyalai harcoltak a sárkánnyal. Egy csodálatos gondolat jutott eszembe nem régiben. Az Úr egyáltalán nem fog harcolni az ördöggel, hiszen a Golgotán ugyanis, hogy harcolt vele. Mint vőlegény hazaviszi az Úr az ő menyasszonyát, és azt mondja, Mihály, kerekedj fel most, és nézz szembe te ezzel az ellenséggel. És az meg fogja ragadni őt, és befejezzi felé a dolgot. Miközben az Úr, mint vőlegény, bevonul a dicsőségbe a menyasszonnyal, Mihály és a hadserege elbánik az ellenséggel, és az van írva, hogy a lakhelyük, vagy tartózkodási helyük már nem volt a mennyben továbbá. Most még mindig hozzáférhet megvádolni bennünket, de a vér szószólóan beszél helyettünk, és ez a fehér ízásig, vérig sérte az ördögöt. De ő semmit sem tehet ellen, és aztán az van írva, így aztán a nagy sarkány, a vén kígyó, aki a sátánnak is neveznik, vagy ördögnek, de még ennél sokkal több névre lenne szüksége. Az egész világ megtévesztője levettetett a földre, és vele együtt az ő angyala is levetettek. Dicsőség és hála legyen, de ez még nem minden. Akkor éppen, hogy megérkezik a földre, akkor éppen, hogy erre a földre érkezik. De hadd olvassam fel ez itt, mindjárt imádkozni fogunk. A 10. versben akkor hallottam egy hangos hangot a mennyben, amely ezt kiáltotta, immár az üdvösség, a hatalom és a királyi uralom, ami Istenünknek adatott, és a fejedelmi uralom az ő felkentjének. Akkor, amikor a mennyasszony felvétetik, és a sátán egész seregével együtt levettetik, és amikor a menyegző ünnepségnek vége lesz, eljön az Úr, mint király, és megalapítja az ő királyságát a földön, és azok is meg van adva, mert a testvéreink vádlója letaszítatott, aki vádolta őket Istenünk előtt nappal és éjjel. De akkor mindennek vége lesz. Örüljetek, ti mennyek, hol van ez megírva? Mindig el akarom olvasni, vagy már elolvastam. Örüljetek, hol van ez megírva? A 12. versben, igen. Örüljetek azért, ti egek, és ti, akik benne lakoztok. De jaj a földnek és a tengernek, mert az ördög most leszállt hozzátok, és hatalmasan haragra gerjedt, mert tudja, hogy rövidre lett szabva az ő ideje. Ez az ige kifejezetten az elragadtatás és az ezer éves királyság felállítása közötti nagyon rövid időre van utalással. Ez minden kétséget kizáróan, ez az amen. Ez igen, és amen, igen. És az idő olyan rövid lesz, de a pusztítás olyan kegyetlen, hogy senki sem fogja tudni, melyik úton vezet balra. De aztán mielőtt az ezer éves királyság be lesz iktatva, beteljesedik a Jelenések 20. fejezete, Jelenések könyve 20. fejezete. És ott megint nem az Úr az, hanem valaki megbízást kap. Én örülök annak, hogy az Úr egyszer s mindenkorra leszámolt az ördöggel, és elég, ha elküld valakit, aki megragadja és letaszítja. Jelenések könyve 20. fejezet első vers, akkor láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinek a feneketlen mélység kulcsa volt a kezében, és egy nagy lánc a kezében. Ez megragadta a sárkányt, a régi vén kígyót, vagyis az ördögöt és a sátánt, és ezer évre láncra verte. A mélység bevetette, lezárta a bejáratot, és egy pecsétet helyezett rá, hogy ne tudja többé megtéveszteni a nemzeteket, amíg az ezer év le nem telik. Utána pedig egy rövid időre ismét szabadon kell legyen engedve. Kár, hogy így kell lennie, mégpedig így van. De ez az Isten szava. Amikor a mennyasszony felvétetik, akkor ő lejön erre a földre. Mi elvétetünk innen, ő pedig lejön ide. De mielőtt az ezer éves békebirodalom elkezdődik, elvétetik innen, és levetettik. Akkor bezárul a bejárat. Itt egy furcsa összehasonlításra kell gondolnom, amikor a mi úrunkat betették és lezárták a sírt, ő előjött onnan, ellenben a sátán lent marad oda a hely, ott a helye, hosszú ideje már. De ahogy mondtam, Istennek mindennek megvan az ideje, örüljetek ti, akik a mennyben lakoztok, akkor mi is ott leszünk az ő dicsőségében, és az öröm óriási lesz. Itt úgy van, hogy levertek vagyunk, olyan megterheltek és elnehezültek vagyunk, hogy meghajolva járunk, és azt kérdezzük magunktól, Istenem, hogyan legyen, hogyan menjen tovább, mondd meg, hogyan, mikor lesz vége, és akkor egy énekíró így énekel, az én Jézusom sohasem késik. És mi ezt elhihetjük. Nekem sem olyan egyszerű ez mindig. Úgy állok előttetek, mint aki valószínűleg már mindent átélt, amit egy ember átélhet. De egy dolog biztos, ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Még az egész világ sem. De az, aki bennünk van, erősebb annál, aki a világban van. Most pedig a hitetlenség fiában van a lénye. És nagyon sok hívő van, aki prédául esett a hitetlenségnek. Azt hiszik, ami belefér az elképzelésükbe, azt befogadják, minden mást hátrahagynak. Hadd higgyünk el minden ígét a végsőkig, teljes szívünkből nézzünk szembe minden ígével, adjunk minden tekintetben Istennek igazat, és meglátjátok, hogy az Úr velünk lesz. Hirdessétek a nemzetek között, hogy az Úr a király. Hirdessétek, hogy magához vette az ő nagy hatalmát, hogy megalapította az ő országát, és az egész föld látni fogja, hogy Isten megvalósította az ő szándékát. És kegyelemből mi is ott lehetünk. 100%-osan kegyelemből mi is ott lehetünk. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd imádkozzunk. Rusz testvér, mennyei atyánk, szívünk legmélyéből köszönjük ma este is a te erőteljes ígédet. Urunk, tudjuk, hogy az ég és a föld elmúlik, de a te szavaid megmaradnak. És amit a te szánt, szent szád mondott, az beteljesedik, Uram. Imádunk téged ebben az esti órában, és örvendezünk, Uram, örvendezhetünk, hogy a te szavad örökkévaló, örökkévalóan fennáll, igaz, glória a te dicsőséges nevednek. Már ma örvendezünk, Uram, még akkor is, ha sok megpróbáltatásokon kell keresztül mennünk, de hálásak vagyunk a te ígédért, Uram, mert tudjuk, hogy eljön a nap, eljön az óra, Uram, amikor magadhoz veszel bennünket, Uram, és amikor számot vetsz velünk ezen a földön. Magasztalva legyen a dicsőséges neved, fogadd el a tiszteletet, fogadd el a dicséretet, és az imádot mindannyunk szívéből és szájából, Uram. Hiszen mi a te néped vagyunk, a te kezed nyája. Glória a te dicsőséges nevednek. Amen. Frank testvér, hűséges Istenem, szívem meghatódik, hogy hálát adjak neked, szolgáidnak és prófétáidnak, majd az apostoloknak, és ezekben a napokban kegyelemből megismertetted velünk is a te üdvösséget, tanács határozatát, és kinyilatkoztattad a részleteket, mint még soha ezelőtt. Fogadd el szívből jövő köszönetünket ezért. Hűséges Uram, erősíts meg mindenkit ma este, vigasztalj meg bennünket, Uram, hogy továbbra is bízzunk benned, hogy hálát adjunk neked, hogy megkapaszkodjunk a te szabadban. Uram, te már nagy dolgokat tettél, köszönjük ezt neked. Te fogod megtenni a többit is, ami még hátra van. Te fogod előkészíteni a te mennyasszonyodat, mint vőlegény. Te fogod feldíszíteni őt a ragyogó, fehér vászonba, és aztán felveszed őt a te dicsőségedben. Köszönjük neked, hűséges üdvözítőnk, és kérünk téged, áldj meg mindnyájunkat, és légy velünk egész imádó népeddel együtt, minden testvért és minden testvérnőt. Legyen, hogy minden egyes szavat olyan mélyen meggyökerezzék bennünk, lehorkonyozódjék lelkünkben, Uram. Köszönjük neked, szeretünk téged, szeretjük szavadat, köszönjük neked a kegyelmet és az üdvösséget, amelyben részünk lehetett. Téged, ó Isten, illet a dicséret és a tisztelet a te drága és szent véredért, a drága és szent ígédért és a szent szellemért. Mert hárman vannak, akik tanúságot tesznek. Köszönjük neked ezt, és hisszük az üdvösségnek ezt az isteni bizonyságtételét. A megváltásnak. Hisszük az ígek kinyilatkoztatását, és hisszük, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Halleluja! Tisztelet a te nevednek. Amen.